ez nem jelenti azt, hogy itt hátradőlhetünk. Magasak is az elvárások, tehát ezt szerintem mindenben lehet tapasztalni, hogy senkinek nincs meg a tekintélye csak a pozíciójától. Tehát attól, hogy valaki tanár, attól még önmagának kell hitelességet építeni. Minél magasabbra helyezzük egyébként azért ezeknek a gyerekeknek az előzetes tudását és elvárásait, annál nehezebb megfelelni ezeknek az elvárásoknak.
A tavalyi második idén az érre tört. A HVG frissen megjelent országos gimnáziumi rangsorának első helyére az idei tanévben az Eötvös József gimnázium került. Arról, hogy mit jelent ez a mindennapokban, hogy milyen kritikái lehetnek egy ilyen rangsornak, illetve mit jelent valójában a jó iskola, Balla Istvánnal, a HVG oktatási szakújságírójával és Kampós Andrással, az Eötvös József gimnázium igazgatójával fogunk beszélgetni. Szia Pista!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
András, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat a stúdióban.
Nagy örömmel tettem, üdvözlök én is mindenkit, szervusztok.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke külön kiadása. Pista, mindenek előtt próbáljuk meg azt egy picit tisztázni, hogy pontosan mi ez a rangsor, mit ábrázol, mit rak egyáltalán sorba, illetve azt is, hogyha mellé tudod tenni, de bele is fogjuk tenni majd a leírásába ennek a podcastnak, hogy hol is lehet ezt megvásárolni.
Igen, már 12 évvel csináljuk ezt a rangsort, ugyanazzal a módszertannal körülbelül. Ugye az iskolákról kevés objektív adat áll rendelkezésre, sőt azt kell, hogy mondjam, egyre kevesebb. Ezek közül van egy pár olyan, amihez azért még hozzá lehet jutni. Ezek az érettségi eredmények, mi ebből a főbb tárgyakat, tehát a 4 főbb érettségi tárgyat vesszük, alapul a matek, magyar, történelem és idegen nyelv tárgyakat, az országos kompetencia mérések eredményeit, ugye ez minden évben van, és megírják a tizedékesek is. Úgyhogy itt a tizedékesek kompetenciamérés eredményei, illetve a hetedik faktor, az pedig a felvételi eredmények. Ez azt jelenti, hogy az adott iskolából a egyetemekre felvett diákoknak a átlag pontszámai milyenek. Tehát ezek ilyen elég objektív számok, adatok, és ebből a 7 listából állítja össze egy oktatási szakértő, Balázs Éva, ezeket a listákat.
Igazgató úr, most akkor egy picit hozzád fordulnék. Az Eötvös rendre az elbolyban végez az utóbbi években, sőt nem csak az utóbbi években, hanem úgy általában ezeken az oktatási rangsorokon, nálunk is itt a HVG-ben. Mekkora sikerként értékelitek ezt, hogyha egyáltalán bármilyen szinten számít ez nálatok a mindennapokban?
Nagyon örülünk neki. Tehát azért ez egy rendkívül fontos dolog tudni és látni, hogy az a munka, amit csinálunk, az ezekben a mért adatokban jó visszajelzést ad. Akár az imént felsorolt eredményekben, akár a felvételinek a sikerességében, amelyikről ugye egy kicsit ingatom itt közben a fejemet, mert hogy van benne egy olyan faktor, hogy viszonylag magas most már a külföldi egyetemekre menőknek az aránya, tehát hogy azt hiszem, hogy azok nem nagyon szerepelnek egy ilyen rangsorban. Másik oldalról pedig nem nagyon akarjuk ezt túlértékelni, elég ambivalens a viszonyunk a listának ahhoz a részéhez, amiket itt megkülönböztetésként ugye itt objektív jelző hangzott el az adatokkal kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartjuk az iskola szellemiségét, hangulatát, pont a szubjektív szempontok adják meg. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a családok, a diákok a nekik megfelelő iskolát válasszák. És egy kicsit mindig tartunk tőle, hogy a magas helyezéseink azok kicsit átverik talán a családokat, tehát az iskolának a tehetséggondozás rendkívül fontos, de nem akarunk egyetlen diákot sem egyetlen pályára ráállítani és feltétlenül versenyeztetni, úgyhogy nem akarunk csalódást okozni azoknak, akik egy-egy kiemelkedő gyereknek a versenyeztetésére számítanak nálunk.
Említetted itt, hogy ambivalens a viszonyatok a listának bizonyos részeivel, ez pontosan miben nyilvánul meg?
Hát igazából ebben, hogy egyrészt örülünk neki, mert nagyon örülünk annak, hogy, hogy a diákoknál a kimenet az tudásban, pontszámokban jól mérhetően magas. Másik oldalról meg tényleg az iskoláról kialakított kép, félünk, hogy a listák olvasóiban egy kicsit fals, és ezért egyébként a felvételi előtti procedúrában csináltunk egy olyan változtatást, hogy nem csak tanórákat lehet nálunk megnézni, hanem egy szombaton kinyitjuk az iskolát, és megmutatjuk az Eötvösnek azt az arcát, amelyik pont ezeket a szubjektív hangulati tényezőket mutatja meg. Eötvös bazárnak hívjuk, és 25-30 önszerveződő csoport, vagy tanári segítséggel létrejövő különböző csoport mutatkozik be. A gyerekek horgolnak, társasjátékot építenek, alkotó műhelyben foglalkoznak, ENSZ konferenciát szerveznek, technikai segítséget adnak az egész iskolának, van egy nagyon komoly technikusi csapatunk, kék túráznak, nulladikos tábort szerveznek, tehát tényleg rengeteg olyan esemény van, amelyik közösségé kovácsolja ezt az iskolát, és nagyon fontos nekünk az, hogy ezt az oldalát is lássák azok, akik az ötösbe hozzák a gyerekeiket, ne csak a listát.
Tehát ezzel árnyaljátok azt a képet, hogy ez egy versenyistáló?
Nem, mert nem vagyunk versenyistáló, mi egy olyan, azt remélem, hogy szabad hely vagyunk, ahol mindenkinek próbálunk a legkülönbözőbb dolgokban segíteni, azoknak a lovaknak, akik imádnak futni és versenyezni, azokat abban segítjük, hogy fussanak és versenyezzenek, de senkit nem hajtunk oda ostorral ilyenekre.
Uh-huh. Tehát nem kötelező a diákoknak, hogy, vagy nem nyomják a tanárok, hogy menjetek matek versenyre?
Nem, ilyenek nálunk nincsenek. Sőt, egy percok kerülünk olyan szituációba, hogy nagyon előkelő helyezést ér el valamilyen tanulmányi versenyen a diák, de van egy olyan program, amit az iskola szervez, és bármilyen győzelmi esélyei vannak, ővé a döntés, hogy hova megy. És nagyon sokszor, nagyon örülünk neki, hogyha éppen a cserekapcsolati kiutazást választja, vagy a nulladikos tábor szervezését a verseny helyett. Az ő tudása attól még nem lesz kevesebb, és nem az iskolának a presztízsét próbáljuk védeni.
Most igazából arról beszélünk, hogy mi az, hogy jó iskola. Mert meg lehet ezt mondani egyáltalán, hogy mi az, hogy jó iskola? Mert ez a rangsor megmondja, hogy ebben a 7 faktorban melyek a legjobb iskolák. De hát nyilván van 1000 más faktor is, amire nem tudunk méréseket végezni. Ugyanakkor fontos egy jó iskola szempontjából.
Hát szerintem a jó iskola az a hely, ahol a gyerekek szívesen járnak be. Ez nagyon-nagyon sok tényezőtől függ. Az iskolában attól a hangulattól, amit a diákok egymásnak teremtenek meg, ez természetesen ugye kontrolláltan és a tanárok és a szellemiség által diktáltan működik. Az olyan iskola, amelyikben bizalma van a szülőnek, bizalma van a diáknak, bizalma van a tanárnak a többi szereplővel szemben, az igazgatónak bizalma van a tantestülettel szemben, ezek meglátszódnak egy iskolán, és azt hiszem, hogyha egy iskolába szívesen megy be a gyerek, motivált lesz a tanulásban, elhiszi, hogy ami ott történik vele, az jó iskolát teremt.
Hogyan tudtok ti a mindennapokban tenni azért, mint tanárok és te, mint igazgató, hogy ez egy jó iskola legyen, ahova szívesen járnak be a gyerekek?
Ez egy nehéz kérdés, ezt nem tudom megmondani. Most én augusztus 15-e óta vagyok igazgató,
bilányos.
Tehát most egyelőre azért azt látom, hogy rengeteg olyan napi akadály van, amivel foglalkozni kell, és a hosszú távú stratégiai tervezésre szeretnénk időt felszabadítani valamikor és valahogyan, de hát erre augusztus óta nagyon kevés esélyünk volt, tehát természetesen azért az előző évet azzal töltöttem meg, hát talán még korábban is, hogy ezt a hosszabb távú elképzelést próbáltuk meg felvázolni. A mindennapokban azt hiszem, hogy amit mondtam, hogy a bizalmi légkört kell teremteni, ez nem tud egy olyan feladat lenni, amit fölírok, hogy ma 3-8-ig bizalmi légkört fogok teremteni. A mindennapokban ez az összes személyes vagy elektronikus kommunikációban kell megjelenjen, ez abban kell megjelenjen, hogy engedjük-e az iskola rádiót a szünetben, vagy egy problémához hogyan állunk hozzá. Így.
Világos. Még egy kitérőt tennék, itt felmerültek az előbb a külföldi egyetemek. A listával kapcsolatban elsősorban viszont én az iskolával kapcsolatban kérdeznék rá vissza, hogy mennyire érzitek azt célnak, hogy külföldi top intézményekbe is eljussanak tőletek a legjobb diákok?
Hát ezt nem tűzzük ki célnak. Az az igazság, hogy ki kellett mondanunk magunknak azt, hogy mi magyarországi egyetemekre készítünk föl. Tehát, hogy a fakultációs rendszerünk, azok a tanulmányi területek, amelyikben gondolkozunk, stb., azok mind a magyarországi továbbtanulást szolgálják, és elsősorban tényleg ezt is szolgálják. Ezen kívül azt látjuk, hogy azok a különböző önszerveződések, programok, ENSZ konferencia, diák ENSZ konferencia, csereutak, az az autonómia, amit a diákoknak adunk, az az önéletrajzukban magas értékelési mutatókat kaphat a külföldi egyetemeknél. Tehát azt látjuk, hogy azokat a diákjainkat, akik ezekbe aktívan bekapcsolódnak, akik öntevékenyek, akik ambiciózusak, akik nagyon sok olyan kompetenciát, készséget összeszednek ezek alatt, amelyeket egyébként is céloznak ezek a programok, azokat felveszik ezekre a jó egyetemekre. Ez nem azt jelenti, hogy Oxford, Cambridge, Harvard a három egyetem, amelyikkel mi a legszorosabb kapcsolatban vagyunk, sőt egyáltalán nem is nagyon tartjuk ezt számon. Mondjuk a tavalyi osztályomból volt diák, aki a Stanfordra került, tehát van erre is példa.
És hány százalék megy körülbelül külföldi egyetemre a végzősök között?
Ez nagyon változik, ez nagyon érdekes, hogy ezt nem tudjuk pontosan megmondani. Az az igazság, hogy ami ismeretlen, attól félnek. Hogyha egy osztály elkezdi a magánbeszélgetéseiben felhozni ezt a témát, hogy mik a külföldi egyetemi lehetőségek, ezek a lehetőségek akkor ismertek lesznek, összedobják a közös tudásokat, ott nő meg annak a száma, vagy azoknak a száma, akik külföldi egyetemen el tudnak indulni, vagy elmernek indulni. A természettudományos osztályainkból egyébként, vagy a matekos osztályainkból kevésbé mennek külföldre, a műegyetemi képzés az nagyon jó képzést ad, szerintem a humántagozatos vagy a nyelvi osztályainkból, vagy a hat évfolyamosból egy ilyen 20% szerintem az a maximum arány, amelyik külföldi egyetemen folytatja.
Pista, viszont most egy picit hozzád kell, hogy forduljak. Vannak olyan kritikái ennek az egész középiskolai rangsornak, amik mellett nem nagyon mehetünk el szó nélkül, és itt most egy kicsit idézni fogok méghozzá Galambos Attila egy 2 évvel ezelőtti nyilatkozatából, ő az Új Pedagógia egyik trénere. Szerinte jellemzően az olyan mérések alapján készül el a top 100-as lista, amelyeknek az oktatással kapcsolatos relevanciáját ma már erősen megkérdőjelezik, de legalábbis elindult egy nagyon intenzív pedagógiai diskurzus róla. Hogyha jól értem, ő azt állítja, hogy a listák összeállítása során felülreprezentáltak azok a tárgyak, amiket az előbb te is említettél, és ezek mellett háttérbe szorulnak azok a tudások, skillek, amiket egy iskola valójában tud adni a diákoknak. Te, mint ennek a listának a felelős szerkesztője, erre mit tudnál reagálni?
Hát amit az elén is mondtam, mi abból a 7 adatból állítjuk össze a listát, amihez hozzáférünk, és hát az, hogy nem releváns információ mondjuk a legnagyobb érettségi, 4 legnagyobb érettségi tárgy, azt azért nem tudom hova tenni, hiszen azért minden gyereknek érettségizni kell matekből, magyarból, történelemből, idegen nyelvből, tehát azért ez egy releváns információ, hogy ott hogy teljesítenek a gyerekek. A kompetencia mérésekkel kapcsolatban majd szerintem térjünk ki arra, hogy most változások voltak.
Mindjárt is fogunk.
Úgyhogy azt akkor majd hagyjuk arra. A 7. pedig az, hogy a felvételi során a magyar egyetemekben bejutó diákok milyen pontszámokat érnek el, az szintén egy elég releváns információ az oktatásra nézve. Másrészt sejtem, mire gondolnak, meg sok kritika éri a listát olyan szempontból, hogy az nem feltétlenül mutatja mondjuk a hozzáadott pedagógiai értéket, ami azt jelenti, hogy a gyerekek ugye különböző családi hátterekkel és különböző tudásokkal kerülnek be egy iskolába, és azt fel lehet emelni, és akkor az iskolának ebben nagy szerepe lehet. Ezt valóban a mi listánk nem tudja, hiszen ezekből az adatokból, amivel mi dolgozunk, ezt nem lehet kimutatni. Attól függetlenül lehet, hogy egy csomó iskola magas hozzáadott pedagógiai értékkel dolgozik ezek között az iskolák között is, lehet, hogy más nem. Ezt nem tudjuk. Az, hogy nem releváns adatokból táplálkozik a lista, azt azért nem mondanám.
András?
Hát nem tudom megmondani, mert hogy ezért oktatási szakemberek azok, akik egyrészt összeállítják ezeket a méréseket. Háttérintézményként egy iskola nem tud funkcionálni, hogy ezeket validálja, mérje, figyelje. Azt látom, hogy a munkaerőpiacon nagyon sok olyan tudásra van szükség, amit az iskolában talán nem tanórákon szerez meg az ember.
Mire gondolsz ezzel konkrétan?
Ezzel konkrétan arra, hogy az oktatásnak a nagy része Magyarországon azért 30 fős osztálytermekben gondolkozik, 45 perces órákban, és nagyon kevés probléma megoldásban, nagyon kevés kihívásban. Azt hiszem, hogy a munkaerőpiacon nagyon jó kémia tudással önmagában nem nagyon lehet érvényesülni. Azért a lényeglátás, a szövegértési kompetenciák, a nyelvi kommunikációs kompetenciák, problémaközpontú gondolkodás, vagy probléma megoldásnak a képessége, azok sokkal nagyobb súlya lesnek alatban. Nem is biztos, hogy a felvételnél, de a későbbi karrierutakban azért látszódik.
Az előbb pont beszéltünk arról, hogy az 5-ösben volt most nemrég, vagy talán napokban van, egy ilyen pályaorientációs nap.
Igen.
És ott pont ezekről a skillekről van szó, hogy melyik munkahely, melyik szakmához milyen skillek tartoznak, vagy mit vár el a munkaerőpiac egy diáktól. Az azt jelenti, hogy akkor tudatosan az 5-ösben ezekre a skilleknek a fejlesztésére is építetek?
De feltétlenül próbálunk építeni. Most, amiről az előbb beszéltél, hogy hívtunk olyan volt 5-ös diákokat, illetve szülőket, ismerősöket az iskolába, akik az ő karrierútjukról meséltek, és kifejezetten kértük őket, hogy ne csak arról meséljenek, hogy egy-egy szakma jelen pillanatban, 2024-ben mit vár el, vagy mit ad, hanem hogy ők hányszor terveztek újra, hogy ahhoz, hogy meg tudjanak felelni az élet vagy a munkahelyük kihívásainak, milyen skillsetre volt szükségük. Fontosnak tartottuk azt is, hogy az egész életen átvaló tanuláshoz való viszonyukat megmutassák a gyerekeknek, mert ez egy nagyon jó hangzó szlogán, és szoktuk használni, de hogy ez a gyakorlatban mit jelent akármilyen területen, ahol emberek dolgoznak, és hát színházpedagógusoktól kezdve karmesteren át kutatókig, pénzügyi szakemberekig voltak meghívott előadók, és ezt is megmutatták a diákjainknak. Azért tartjuk ezt rendkívül fontosnak, mert a diákjaink olyan szakmákban fognak dolgozni, nagy százalékban, amik jelen pillanatban még nincsenek.
Pontosan ezért szeretnék arra visszakérdezni, mi az, ami, sajnos most már én is elég messze vagyok a gimnáziumtól, vagy az érettségitől, de hogy mi az, ami most érdekli elsősorban egy ilyen pályaorientációs napon a diákokat?
Én nem tudom megmondani, mert jó lenne beszélgetni velük konkrétan. Próbáltuk kitalálni azt, hogy mi az, ami érdekli őket. Az biztos, hogy olyan embereket kerestünk meg, akik jó előadók, tehát hogy olyan kommunikációs készségekkel bírnak egyrészt, másrészt a valami olyan típusú sikereket fel tudnak mutatni, és megpróbáltunk a szivárvány minden színében találni olyan szakmákat, olyan pályákat, amik vonzók lehetnek, és utána a gyerekeknek az érdeklődése alapján történt meg a csoportoknak a beosztása, tehát hogy ők jelentkeztek az egyes előadásokra, úgyhogy akit a buszos közlekedésnek a szervezése érdekelt, az arra tudott elmenni. Egyébként az kiderült ma, hogy ott csak fiúk voltak. Ez egy külön nagyon fontos, vagy nagyon izgalmas terület egyébként, hogy különböző STEM szakmákba, világba hogyan fogunk lányokat behozni, hogy már 12-18 év között van egy ilyen eltolódása az ilyen típusú szakmáknál a fiúknak az irányába. Nem tudom, hol tartottam a gondolatmenetben, amikor ezt a kis kitérőt a busz kapcsán megmutattam, de ugye a lényeg az, hogy akik a buszos előadásra mennek, akkor azt tudják meghallgatni, akiket viszont mondjuk a sugárterápia érdekel, akkor azt hallgathatják meg, illetve hát, hogy ahhoz mi kellett, hogy az ebben sikeres emberek ebben dolgozni tudjanak.
Itt ez a kiadvány ugye elsősorban a felvételiző gyerekeknek és szüleiknek szól, hogy segítsen egy képet kapni az iskolákról. Milyen gyereknek való az ötvös gimnázium, és esetleg kinek nem való?
Azt gondolom, hogy mindenkinek való az ötvös gimnázium.
Olyan nincs.
Ezt abszolút értem. Az ötvösben azt szoktuk mondani, hogy mi prést nem rakunk igazán a gyerekekre. Tehát mi lehetőségekkel kínáljuk meg őket. Tehát azt hiszem, hogy jobban érzi magát az, akiben nyitottság és érdeklődés van, aki könnyen tud talán bizalmat építeni a tanárokkal szemben. Tehát azért az rendkívül fontos, hogyha valahol megszűnt a bizalom a tanulás a tanárok felé, akkor nem biztos, hogy az ötvös fogja újra rakni, de lehet, hogy igen. Az ötvös diákok reméljük, hogy nyitottak, de nagyon sokféle gyerek jár hozzánk szerencsére, és nagyon szerencsésen tudnak összekapcsolódni. Bocsánat, ezért ez több, mint szerencse, hanem nagyon sok mindent kínálunk nekik, amelyikben ki tudják bontakoztatni magukat. Amit még fontosnak tartok, hogy az életkoruknak megfelelőek merjenek lenni, merjenek játszani, merjenek nyitottnak lenni egymás felé. A belépési pont az a nulladikos tábor nálunk mind a 6 évfolyamos, mind a 4 évfolyamos gimnáziumunkban, és mind a kettőben egy mesevilágot teremtenek az idősebb diákok. A 4 évfolyamosok vándortáboroznak Mandulafalván és környékén, nem biztos, hogy megtalálják ezt a térképen, de elárulom, hogy a Balaton felvidéken van néha. A kis diákjaink, tehát a hetedikesek pedig idén éppen egy vadnyugati környezetben találták magukat, és mind a kettőnél 30-30 idősebb ötvös diák játszik velük, és teremt olyan helyzeteket, amikben meg tudják mutatni magukat egymásnak, ezzel segítve az ismerkedést. Másik oldalról pedig ez egy olyan biztonságérzetet ad a diákoknak, amelyikben önmagukat tudják utána könnyebben bontogatni. Átad egy olyan attitűdöt, hogy itt merünk játszani, és jó játszani, hogy tanárok és diákok együtt dolgoznak valamilyen olyan projekten, amit fontosnak tartanak, akár az augusztusi napokban, tehát akik vállalják ezt, és nagyon-nagyon szívesen vállalják az ötvösben a diákok azt, hogy segítőként lemennek ezekbe a táborokba, azok a fél nyarukat odaadják ezért a célért.
A listának egy minimális torzulást az, és erre Pista is utalt, már adhat, hogy voltak olyan gimnáziumok, amik nem feltétlen vették teljesen komolyan a kompetenciamérést, és amiért csúszhattak hátrább. Engem érdekelne viszont kifejezetten, András, hogy neked mi a véleményed ezekről a mérésekről? Van-e bármi hasznuk?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a mérések az oktatásnak a tervezésében. Tehát adatok nélkül nem fogunk tudni dolgozni. Azt Látjuk egyébként, hogy a méréseknek a száma megnövekedett a tavaszi időszakban. Kicsit nehéz a megszervezésük, tehát azért vannak nehézségek abban, hogy annyi gyerek annyi számítógép előtt töltött órát meg tudjon valósítani az iskolában. Ugye itt ilyenkor délelőtt délutánra kell rakni ezeket a méréseket, vagy pedig megkérjük őket, hogy hozzák be azokat a laptopokat, amelyeket az RRF projektből kaptak, és akkor azon dolgozzanak, de akkor a hálózat, illetve ugye a 220-ba való csatlakozásuk az, amelyik nehézkes. Tehát azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, amik miatt érdemes gondolkodni azon, hogy mondjuk hogyan teremtjük meg a jobb körülményeket a mérésekre, vagy hogy hol lesz a helyük az évben, de én nagyon fontosnak tartom ezeket a méréseket.
Mondjuk az ötösnél ez nem is látszott, tehát ez a matematikában az első a kompetenciamérésekben is, és a magyarból is jó helyezést ért el, de hogy tényleg van egy pár olyan iskola, aki mondjuk az előző években sokkal magasabb pozíciót ért el e tekintetben, és azt hallani azért sok felől, hogy ez a túl sok mérés, ez egy kicsit hát degradálja, vagy nem komolytalanná teszi a OKM-et, és ez látszik egy pár iskolánál. Nem az ötösnél, de
lehet, de nem jelent igazi kihívást a diákjainknak ez a mérés. Tehát leülnek, nagyjából 15-20 perc alatt végére érnek annak a feladatnak, amire 45 percük van, akkor a szoftver nem engedi őket tovább, akkor üldögélnek, most már biztos, hogy nem fognak mobiltelefonozni közben, de hogy igen, fölborítja a napot egy kicsit, és mondom, hogy a kihívásnak a szintje az valószínűleg nem elégséges a diákok számára, tehát én részben ezt is meg tudom érteni.
Aha. Én még visszatérve erre a versenyistáló, bár mondtad, hogy nem versenyistálóról van szó az ötvös esetében, de mégis az élenjáró tehetséggondozó gimnáziumokról azt szokták mondani, hogy hát könnyű nekik, hiszen oda nagyon sok gyerek, most nem tudjuk pontosan ötszörös a felvételi túljelentkezés, vagy hányszoros, de hogy azért sokan jelentkeznek oda, ebből kiválogatják a jókat, és hát milyen könnyű ezeknek az iskoláknak, mert igazából csak elrontani tudják a gyerekeket. Találkoztál már ezzel az ilyesmi kritikákkal? És mi a válasz?
Na persze, igen. Hát, hogy cseréljünk helyet, vagy csináljunk egy kis job shadowingot, és akkor jöjjenek velünk, nézzék meg. Ez nem jelenti azt, hogy itt hátradőlhetünk. Magasak is az elvárások, tehát ezt szerintem mindenben lehet tapasztalni, hogy senkinek nincs meg a tekintélye csak a pozíciójától. Tehát attól, hogy valaki tanár, attól még önmagának kell hitelességet építeni. Minél magasabbra helyezzük egyébként azért ezeknek a gyerekeknek az előzetes tudását és elvárásait, annál nehezebb megfelelni ezeknek az elvárásoknak egyik oldalról. A másik pedig az, hogy az iskolának azért sok egyéb feladata van amellett, hogy egy bizonyos szintű tudással engedje ki a gyerekeket, és nagyon komoly kihívást jelent azért az, hogy a közösségben való létezést, azon a módon, ahogy az ötvösmenet szeretjük, ezt megteremtsük, ebben a szocializációt megadjuk a számukra. Nehéz egyébként tehetséges gyereknek is lenni, ami azt jelenti, hogy vannak olyan lelki problémák, amelyek nagyon sokszor fizikai tünetekben, vagy más megborult lelki egyensúlyban jelennek meg, és ez nagyon fontos része a mi feladatunknak. Tehát senki ne gondolja azt, hogy az ötösben, vagy ezekben az iskolákban nincsenek olyan típusú problémák, amelyek így a mentális egészséghez kapcsolódnak. Mi is látjuk ezeknek vagy ennek a kihívásnak a növekedését az elmúlt években, főleg egyébként tényleg a világjárvány óta.
Hadd kérdezek akkor erre vissza, hogy mit tudtok ti tenni azért, hogy a diákoknak ez a fajta mentális egészség, ez ha elromlott, hogyha fogalmazhatok így, akkor helyreálljon, illetve megmaradjon ugye normalitás táján.
Hát ezért is fontos ez a bizalom, amiről az elején beszéltem, egy kicsit más kontextusban. Tudja az, hogy van felnőtt segítség, hogy ez legyen transzparens, látható az iskolában. A gyerekvédelemnek nagyon fontos része van ebben, hogy ismerjék a tüneteket, ismerjék a jogaikat, ismerjék azt, hogy hol vannak olyan határterületek, ahogyha bizonytalanok, akkor felnőtt segítséget tudnak kérni, meg egyébként, hogyha bármilyen bántás éri őket, akkor felnőtt segítséget tudjanak kérni. Tehát ez rendkívül fontos. Fontos az, hogy bizalmi kapcsolat akkor ne csak tanár és diák között legyen meg, hanem kollégák, ellátórendszer és intézmény, szülők és intézmény között. Ezért is fontos az, hogy az ötvös egy olyan hely, ahol bízunk egymásban.
Arra tudod reagálni, ugye általában közoktatás, de most az ötvös speciálisan, hogy ugye megváltozott a tudásszerzés módja. Tehát 30-40 éve még a diák nem tudott, bement az iskolába, a tanár elmondta, a tankönyvből megtanulta, és akkor kb. Ez volt a tudásszerzés. Ma már egészen más, tehát az internetről, a mesterséges intelligencia alapján és egyéb dolgokról szerzik a tudásuk egy részét, szerintem a nagy részét a diákok. Az iskolának ehhez ugye idomulni kell, tehát valahogy máshogy kell tanítani az ötvösben vannak erre módszerek, fel van készülve erre, hogy ez már nem ugyanaz az iskola, mint...
Ez így van, de szerintem egyik iskola sincs erre igazán felkészülve. Tehát annyira gyors a változás, hogy nagyon nehéz felkészülni. Tehát, hogy ameddig az elmúlt időszakban sokat foglalkoztunk azzal, hogy hogyan tesszük digitális eszközökkel interaktívvá az órát, hirtelen bejött az AI, és nagyon sok mindent megváltoztatott. Viszont tisztázódnak olyan pontok, ahol tudjuk, hogy milyen kompetenciákra van szükség a gyerekeknek ahhoz, hogy ezeket használni tudják. Tehát mindenkinek ott van a Google kereső, de ki tudja beütni azt a két jó szót, amelyik alapján találatot kap. Utána hogyan tudja validálni ezeket a találatokat? Hogyan tud kérdezni egymástól, AI-tól? Egyáltalán mi az a tudásbázis, amelyikről ő kérdez? És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy milyen szintről tesszük fel ezeket a kérdéseket. Az iskolának folyamatosan reagálnia kell, és azt gondolom, hogy egyre nehezebb egyébként reagálnunk, tehát az AI-ra való ismerkedés, az nálunk is van. Tavaly tartottunk egy kurzust Horváth Ádámnak a segítségével. A Redmenta csapata jött, nem akarok reklámokat belerakni, bocsánat, de hogy próbálunk képben maradni és fejlődni. Nagyon sok energiát viszel egyébként a tanároktól, sokan nem is tudják egyébként vállalni, tehát ez egy rendkívül fontos dolog vezetőként látni, hogy ne legyenek túlzottak az elvárásaim, a fizikai korlátai vannak annak, hogy egy tanár mennyit tud tanítani, órára készülni, szakmailag fejlődni, stb. De a lényeg az, hogy vannak olyan, hogy próbálkozunk lépést tartani, nagyon nehéz szerintem lépést tartani ezekkel a technológiákkal. Az AI meg különösen izgalmas terep, de azt nem nagyon szeretné senki, hogy az idegen nyelvi dolgozatokat, amiket az AI írt meg, órákon keresztül javítsa a tanár utána.
Magába egyébként a tanmenetbe, hogyha elkezdtétek már, akkor hogyan lehet beépíteni az AI-t?
Hát kicsit külön kell választani, hogy a tanmenet az általában tartalomközpontú, vagy nagyon, nagyon gyakran, nagyon erősen tartalomközpontú. Meg kell találnunk azokat a területeket, ahol egy-két tudományterület, egy-két szakóra össze tud kapcsolódni, tud olyan izgalmas kihívásokat adni, amelyek a diákok számára tényleg kihívás jelentenek, hiszen az kell ahhoz, hogy motiváltak legyenek a tanulásban, és meg kell nekik mutatni azt, hogy mire jó, meg mire nem jó az AI, hogyan tudnak vele dolgozni, és akkor utána engedni kell őket kísérletezni, és reméljük, hogy a kihívásnak ez alapján meg fognak tudni felelni. Tehát ez a learning by doing. Az fontos része, azt hiszem, az ilyen típusú új technológiáknak a tanulásánál, de ugyanez a tanárokra is igaz.
Egyébként, ha már tanároknál járunk, azért azt lehet tudni országos szinten, hogy tanárhiány van nagyon sok területen. Az igazgatói programból Misik is ki...
Ezt akkor mindjárt szó szerint idézem is, mert itt, bár a tanárhiány szó az nem szerepelt benne. Viszont én azt itt azért felfedezni vélem abban a mondatban, hogy a szakórák mindegyike el van látva, de az elmúlt időszakban nagyobb fluktuáció valósult meg a nevelőtestületben, mint a korábbi években. Sőt, van egy olyan utalás is, hogy amikor arra célzol, arról írsz, hogy megnőtt az idős kollégák, idősebb tanárok száma a testületben. Hogyan érzitek ti a tanárhiányt valójában a mindennapokban, és mit tudtak vele kezdeni?
Vannak szakterületek, ahova tényleg nehéz kollégákat találni. Ebben egyébként valószínűleg megvan az is, vagy benne van az is, hogy az erős iskoláknak van egy elszívó hatása talán. Tehát, hogy ezért kevésbé érezzük, vagy nem tudok így igazgatói székből konkrétan tanárhiányról beszélni, ezért sincsen benne ebben a programban. De digitális kultúra tanárból olyan erős a piacnak az elszívó hatása, hogy szerintem mindenki küzd vele, hogy találjon valakit, aki hajlandó bizonyos óraszámban tanítani. Ez a bizonyos óraszámban tanítani az azért fontos, mert nagyon sokan óraadói állást vállalnak csak valamilyen más munkájuk mellett. Ha valaki óraadói állást vállal, akkor ugyan el tudjuk látni a szakórákat, viszont nem tudjuk ellátni mondjuk az osztálykirándulás felügyeleteket, vagy a helyettesítéseket, vagy a folyosóügyeletet, mert egészen más besorolás alá esnek. Nő a tanároknak a száma ezáltal nő az adott intézményben. Ez maga ugye az, amit fluktuációként is észlelünk. Alacsonyabb az elköteleződés, nehéz nekik egyébként asztalt széket helyet találni az iskolán belül. Vannak ilyen jelentőségek, ez az, ami a programomban szerepelt.
És olyan feladatok, amiket most a tanárokra hárítanak, mint most például ugye vizsgázni kell nemzeti alaptanterv tudásából, korábban ugye a státusztörvény alapján az értékelési rendszer bevezették. Ez milyen hangulatot teremt a tanáriba?
Nem tudom még megmondani, tehát hogy a NAT vizsgázásnak nem láttam a kérdéssorát, tehát az az igazság, hogy az emberek tudják azt, hogy egy adott törvényi szabályozásnak kell megfelelniük, a tanárok jogkövető magatartást tanúsítanak ebben. Itt megint a kérdés lehet majd a hitelessége, mint ahogy minden mérésnél is kérdés lehet a hitelessége, hogy az a tananyag hogy van összeállítva, hitelesnek, relevánsnak érzik-e, és akkor utána az abból adott teszten való megfelelés, az milyen lesz, mennyire lesz reális. Dolgozom egyébként a Károly Református Egyetemen, mint módszertanús, ilyen tanítási gyakorlat kíséréssel foglalkozom, és ezért sok helyen tapasztalom, hogy hiába változik meg kerettanterv, más iskolákban, ahova kijárok, van egy nagyfokú hagyománytisztelet a tanárokban, mondjuk így, kicsit eufemizálva azt a történetet, hogy én mindig szoktam Zsigmondot tanítani, én náhogy tanítom, tehát így nagyon nehéz tananyagcsökkentést elvárni. Uh-huh. Jó, nem tisztem szerintem sem támadni vagy védeni a NAT-os vizsgaképzést. Nem tudom, hogy ez mondjuk a most elmondott problémán jó válasz vagy jó segítséget jelente, egyszerűen csak így leraktam, hogy ilyen jelenséget azért látok.
Ezzel összefügg egyébként az érettségi is, mert ebben a listában még a 2023-as érettségi időszak szerepelt, akkor még nem az új volt, de idén tavasszal már az új érettségi rendszer szerint vizsgáztak a diákok, az új NAT szerinti érettségi alapján, és ott hát főleg magyarból meg történelemből volt egy nagyobb változás, úgy tudom. Milyen tapasztalatok voltak ezzel kapcsolatban?
Magyarból volt nagyobb a változás, tehát magyarból feladattípusok változtak meg, illetve jött be az új műveltségi teszt. Nagy ijegységet okozott. Elsőre csinálunk ilyen próbaérettségit, ahol modellálni próbáljuk, hogy nagyjából mi az a feladat, amelyik rájuk vár, a diákjainkra vár az érettségén. És akkor ez a műveltségi teszt okozott egy kisebb ijegységet, aztán nagyon szépen szerepeltek. Bocsánat, ijegységet
a tanárokban vagy a diákokban?
Diákokban okozott nagyobbat. Fölkészítettük őket, fölkészültek rá. Tényleg azt hiszem, hogy az ötvösben a magyar tanároknak a többsége szövegközpontú a tanításban, és nem életrajzközpontú, de persze vannak olyan területek, nem ismerem jól a magyar kerettantervet, hozzáteszem, ahol életpályákat is be kell tudni mutatni, de hogy okozott némi ijegységet, aztán nagyon szépen szerepeltek. Történelmből egyáltalán nem volt nagy a váltás a tananyagtartalomban az új kerettanterv, az új NAT és az új kerettanterv beemelt bizonyos tudástartalmakat, de a kompetenciái, hogy mi az a történelmi tudás, amire szükségünk van, az változatlan maradt, és egyébként nagyon jól illeszkedik ahhoz a világon tapasztalható trendhez, hogy a történelmi tudásnak az építését próbáljuk megmutatni, tehát azért ezek a problémaközpontú eszéírások, illetve szóbeli felületek, azok tényleg azokat a készségeket, képességeket tudják megmutatni, amik ahhoz kellenek, hogy történelemben gondolkodó emberek legyenek. Szóval történelemből szerintem egy pár témának a ki- és bekerülésén kívül nem volt nagy változás.
Akkor ezek szerint mondjuk a jövő évi ilyen lista nem fog alapvetően felbojdulni, emiatt legalábbis.
Én azt gondolom, hogy nem.
Akkor viszont ugorjunk kicsit a felsőoktatási felvételére, mert ott is azért volt változás annyiban, hogy már nem kell nyelvvizsga, sem emelt szintű érettségi. Itt két kérdést szeretnék egybefűzni. Az egyik az, hogy te ezzel egyetértesz-e, hogy ezek mind követelmények kikerültek. A másik, hogy nálatok a diákok ezekkel a könnyítésekkel mennyire élnek?
Milyen könnyítésekkel, hogy nem kell emelt szintű vizsga?
Hát azért ez csak könnyítés, nem?
Igen, egyébként könnyítés, de nem nagyon jellemző, nagyon-nagyon magas az emelt szintű vizsgáknak az aránya az ötvösben. Részben azért, mert az elmúlt években mondjuk a külföldi egyetemek azért már külön pontszámokat adnak ahhoz, vagy külön opciókat adnak ahhoz, hogy emelt vagy középszinten érettségizik valaki. A pluszpontokat tényleg többféleképpen tudják a diákok megszerezni, de matematikából, angolból, történelemből magabiztosan tudnak neki menni az emelt szintű érettségének, és szívesen is csinálják. A nyelvvizsgáknak a kérdése pedig, hát az ötvösben nem jelenik meg igazából, tehát ma tényleg mindenkinek van egy nyelvből B2 fölötti nyelvvizsgája, a második nyelvből általában B2 nyelvvizsga születik meg, talán nagy többségében, mert nem a felvételi pont miatt csinálják.
Tehát ezek a könnyítések leginkább nem a tehetséggondozó iskolákba járó diákoknak, hanem mondjuk a 100-as listára nem kerülő iskolák diákjainak.
Azt hiszem, igen, nem tudom, hogy mennyire van túlkínálat egyetemi képzésekben, vagy bocsánat, inkább nem azt mondom, hogy túlkínálat van, hanem az egyetemek kiket céloznak meg. Azt hiszem, hogy ezek a típusú könnyítések azért azoknál a szakoknál, ahova a diákjaink jellemzően jelentkeznek, ott egy óriási verseny zajlik az állami helyekért. Magas pontszámokat kell elérni ahhoz, hogy valaki bekerüljön államilag finanszírozott helyekre. Jó egyetemek, jó szakjaira, magas presztízsű szakjaira, és ahogy a korábbi években teszik azt, ami számukra a legkifizetődőbb.
Még egy kérdés erejéig, viszont én szeretnék visszatérni a digitalizációra, főleg azért, mert ez ebben a tanévben kifejezetten aktuális, és a mobiltelefonoknak a betiltása, vagy inkább kitiltása miatt ezt az ötvösben ti hogy oldjátok meg?
Az ötvösben mi az elmúlt 2 évben gondolkoztunk azon, hogy hogyan változtassunk a házi rendünkön, vagy ez a működési gyakorlatunkon inkább, hogy a diákoknál könnyebb legyen a szocializáció, mert tényleg nagy a csábító hatása a mobiltelefonoknak, és jellemzően 7.-8. gyerekeknél azért előkerült a tanórák közötti szünetekben játékra. És azt éreztük, hogy jóval kevesebbet beszélgetnek egymással, úgyhogy elkezdtünk ilyen teljesen mobilmentes heteket csinálni, próbáltunk társas játékokat betenni az egyes termekbe, többet beszélgetni velük ezekről a kérdésekről. Most ez az új szabályozás, ez ebben biztos, hogy segítséget jelent, tehát most már tulajdonképpen közbeszéd erősödött a kérdésről, és könnyebb a tanároknak azt mondani, hogy ez a szabálypont. Ennek ellenére mi folyamatosan egyik oldalról beszélgetünk a gyerekekkel arról, hogy mi a jó használata és nem jó használata a mobiltelefonoknak. Azokon a tanórákon, ahol digitális eszközöket szeretnének használni a tanárok, ott engedélyezzük ezeknek az eszközöknek a használatát. Nagyon sok kollégám sok munkaórát tett abba, hogy ezekben fejlődjön, hogy legyenek olyan anyagai, amelyekhez kell a mobiltelefonoknak a használata, hiszen nem vagyunk úgy felszerelve tabletekből és különböző oktatási eszközökből, hogy ezeket csak minden egyes tanteremben kivegyük a szekrényből, és rögtön használhassuk. Tehát szükség van arra, hogy adott esetben a diákoknak a mobiltelefonját vegyük elő akkor, hogyha egy Kahootot, egy Szokratívot, egy szófelhő alkotást, stb. Szeretnénk valamilyen pedagógiai célból kérni.
Erre a jogszabály lehetőséget is ad.
Így van.
De hogy akkor ez a praktikusan is, tehát a gyakorlatban is vannak ilyen órák, amikor a tanár előre megmondja, hogy neki szükség van arra, hogy ott legyenek a mobiltelefonok, és akkor a gyerekek elővehetik, vagy...
Így van, igen.
András, István, nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok. Hallgatóinknak pedig szintén köszönöm a figyelmet. A Fülke a jövő héten folytatódik, azonban, hogyha addig nem szeretnétek semmiről lemaradni, akkor kövessétek a HVG-t minden platformon. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Sziasztok! Viszont hallásra!
Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén november 6 és 8 között új helyszínen a Momsport központban és online. Regisztrálj ingyenesen még ma!